templomtérkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Két búcsújáró helyre látogatunk el gondolatban. Búcsú Szent Lászlóra és Mátra Verebély Szentkútra. Közös bennük, hogy Mária kegyhelyek, és hogy Szent László és Szent Ferenc fiai egyaránt szerepet játszanak a kegyhely megszületésében, történetében. Szent László év az idei, Szent László királyunk, aki nem pusztán egy jelentős történelmi személyiség, hanem ma is gondolatokat, érzelmeket és cselekvést ösztönző, élő alakja katolikus egyházunknak, természetesen nem kevésbé Szent Ferenc, a ferencesek alapítója. E két szentről, illetve kapcsolatukról, illetve a lelkiségük közös vonásairól is szeretnék szólni. Egy kötet van előttem, Ferences köszöntés Szent László királynak. A kötet szerkesztője Tokár János, és hát a Szent László év vége fele tartunk, de még idejében látott napvilágot, egy nagyon szép kivitelű és nagyon gazdag tartalmú kötet. Szent Ferenc és Szent László szinte kortársak voltak. Mi a közös kettejükben, és mi az az ok, ami miatt a ferencesek mind a mai napig nagy odaadással ápolják Szent László emlékét, Szent László örökségét, kérdezem Tokár János Ferencest, magyar tanárt és hát irodalomtörténészt.
Akkor egy harmadik szemét kell gyorsan megneveznünk, ez pedig a Szűzanya. Tehát mind a két búcsújáróhely, mármint ami ebben a kötetben szerepel, akár Búcsú Szent László, melyik egy nagyobb részt jelent a kötetből, akár Mátra Verebély Szentkút, mind a kettőnek a közös pontja, hogy Mária búcsújáróhely. És hát Szent László mind a kettőhöz úgy kapcsolódik, hogy mind a kettőnek a hely számon tartja a Szent László eredetét. Tehát, hogy Szent Lászlóra vezeti vissza. És ehhez már csak a harmadik adalék, hogy mind a két helynek ferences szerzetesek voltak a fenntartói, akik ott a lelkiséget őrizték, ápolták, akár a Szűzanyát illetően, akár Szent László kultuszát illetően.
És ez a múlt idő csak 50%-ban igaz, mert Mátra Verebély Szentkutat, hála Istennek, most is a ferencesek őrzik, gondozzák.
Ez így van, csak ugye arra próbáltam kilukadni vagy utalni, hogy a kötet anyaga az inkább a múlt eseményeivel foglalkozik, tehát a jelenkorral nem annyira, hanem valahol ott megszakad a fonál, hogy a Mátra Verebély Szentkuti történet például az a történet leírásának az évszámával, tehát 1797-tel megszakad, mármint hogy én nem folytatom tovább, a kötet bennem folytatódik tovább, illetve a Szent László kultusza is az 50-es évekig jut el Búcsú Szent Lászlót illetően, tehát a múlt idő az csak erre vonatkozik.
Tehát két kegyhely, két ferences kegyhely, Szűzanya kegyhelyek, de Szent Lászlóhoz kapcsolódik mind a kettő. Az egyik a Mariánus rendtartomány gondozásában működött, amíg működhetett a rendtartomány, és Szentkút pedig a kapisztránusoké, tehát az ország keleti és nyugati fele egyaránt benne van ebben. Hát kezdjük a forrásokkal Búcsú Szent László kapcsán. A szerkesztő kinek az anyagából dolgozott, kiknek az anyagából dolgozott, és hogyan talált rá, hogyan fedezte föl ezeket az anyagokat?
Az egyik anyag, az a bőségesebb, a teljesebb anyag, Károly Ferenc Barnabás, ferences szerzetes atyának a műve. Ő hosszú időn keresztül élt Búcsú Szent Lászlón, illetve Búcsú Szent László közvetlen közelében, és kiváló latinista történelemmel foglalkozó, történelmi iránt érdeklődő ember volt. Zala Vég nevezetű falunak volt a plébános, az utolsó plébános, 1980-ban halt meg, és addig ő hosszú-hosszú éveken keresztül dolgozott a ferences rendtartománynak, a Mariana provincia történetén. Olyan forrásértékű az a sok történelmi munka, amit ő alkotott, amiből az elmúlt évtizedek folyamán többen a ferencesek közül is merítettek, bár a Barnabás atya neve szinte most úgy tűnik, meg úgy jön elő, hogy senki nem említette soha meg, de az élő vele egykorú ferencesek mesélik el, hogy igazából legtöbb esetben ő rá vezethető vissza a minden olyan történeti munka, ami az utóbbi évtizedekben született a Mariana provinciába. Tehát én szeretném őt megnevezni, meg előhozni a történelmnek ebből a kicsit elfeledett vagy homályba borult világából, és azért is nevezem őt meg, tehát nem szerettem volna abba a hibába esni, hogy kihagyom, vagy hogy csak az ember úgy mesél, tehát úgy adja el a történetet, mintha én kutattam volna, vagy fedeztem volna föl. Tehát ő egy elég vastag, egy nagyon gazdag anyagot hagyott ránk, aminek körülbelül egy harmadát dolgoztam bele ebbe a kötetbe. A válogatás ezt jelenti, és a válogatásnak a tartalmi része már, hogy miért épp ez, tehát Szent László volt, mint hogy a Szent László év van. Tehát csak azt az anyagot, azokat az anyagokat válogattam ki az ő műveiből, amik Szent László vonatkozottak. Tehát konkrétan minden egyes, szinte minden egyes mondatban ott van Szent László kultusza.
Szent László Isten szolgálja, magyarok fényes lámpása, esetet szívni érettünk, hogy bennem életlehessünk. Ó, Szent László, magyar király, mi nemzetünk óhajtva vár, imádkozzá mi
egész képregény van Szent Lászlóról. A Bucsú Szent Lászlói templomban, Kolostorban, ugye?
Tehát az egyik, ami a borítón is szerepel, Takács István, tehát ő egy múlt századi, 20. századi festő, mezőkövesdi festő, akinek realista képei vannak, sok templomot festett, és akinek a képe azért volt számomra nagyon szimpatikus, mert szerepel, ott van benne a szűzanya, középen, fönt, méltósággal, a kis Jézussal, illetve bal oldalon Szent László király, jobb oldalon pedig a ferencesek, és körülötte pedig Zala népe. Tehát, hogy mind azt a tartalmat, amit megkívántam én is jelentetni, az ezen a képen ott van, jelen van. Illetve a másik festőművész, ő egy tiroli ferences testvér, aki a 18. században élt Búcsú Szent Lászlón, többek között Sümegen is alkotott. Az ő táblaképei most Mátraverebé Szentkúton vannak kiállítva. 20 darab ilyen képet festett, amelyek a rendháznak, a Búcsú Szent Lászlói rendháznak a kerengőjében, a folyosóin, az ebédlőjében voltak elhelyezve.
Ezek mind ilyen szűkített félkör, tehát a voltívekhez igazodó alkotások, ugye?
Így van, tehát abszolút térbe készültek el, és ennek a tematikája Szent László életét dolgozza föl, úgyhogy 20 darab készült belőle, jelenleg 8 darab maradt belőle, tehát többről nem is tudunk, hogy hova tűnt el.
Búcsú Szent Lászlói és a sümegi templomban is dolgozott ez a tiroli ferences festő. Ki volt ő?
Úgy hívták, hogy Smalc Theotimus, aki 1718-ban, 23 éves korában lépett a ferences rendbe, utána 20 körül pápán dolgozik, ott a rendház folyosóira festi a ferences vértanúkat és szenteket, Búcsú Szent Lászlóra pedig később kerül, és itt Szent László képeket festette meg a boltívek alá, és a templomnak a főoltár képen is dolgozott, ezen kívül lakott még Andocson, Keszthelyen, és Búcsú Szent Lászlón halt meg 1752-ben. És mondjuk még, ami a forrásokhoz egy picit visszakapcsolnék, hogy ugyanígy a Historia Domusnak a felkutatása is hosszú időbe került, mert a legtekervényesebb mendemondák voltak róla, hogy hol található meg, és én mindegyik forrásnak próbáltam utána járni. Volt, aki azt mondta, hogy valamelyik Zala megyei vasutas családnál van, volt, aki azt mondta, hogy itt van nálunk a központi levéltárban, könyvtárban, egyik helyen sem volt, hosszú idő keresztül elképzelésem nem volt, hogy hova kerülhetett. Az idősek, akik még a Mariana provinciából élnek, mindegyik egymásra mutogattak, hogy ő tudja, és hát nagy nehezen sikerült Búcsú Szent Lászlónak egy olyan eldugott szegletébe megtalálni.
Hát akkor már megérte Szent László évet hirdetni, mert különben nem tudni, mi lett volna ezzel a kézirattal. És mekkora időszakot ölel fel ez a Historia Domus, amely hát egy komoly történelmi forrás, azt hiszem.
A török utáni alapítás, tehát a veszprémi püspök alapításától kezdve Albin atya tette benne az utolsó megjegyzést, és őróla is például a Búcsú Szent Lászlói krónika, az ottani weblap már említés sem tesz, hanem mindenki arról beszél, hogy a Barnabás atyával, ő volt ott 52-ben az utolsó ferences, aki eljött, ő vele együtt el is tűnt, tehát azóta mindenki úgy beszélt róla, hogy nincs meg, és valahogy ugye az Albin atya bejegyzései is így a homályba merültek, úgyhogy ez egy viszonylag érdekes felfedezés volt.
Tehát gazdagítja a Historia Domus is a kötetet?
Hogyne, persze, tehát az egyes számú forrás az a Historia Domus volt, tehát hogy a Barnabás atya is abból merített, illetve én abból tudtam, már a legesleg végén a kötet megszerkesztésének szinte az utolsó pillanataiban ellenőrizni, hogy ezek az adatok, amikről ő beszél, hitelesek-e, tehát ott vannak-e a Historia Domusban, tehát utána, onnan tudtam utána nézni, hogy ezek így, ahogy vannak, rendben vannak, illetve egy-két ponton azért javítani kellett abban is.
A kötetből derült ki számomra, hogy minthogyha hasonlóan az alföldi Szegedhez, illetve a mátrai Gyöngyöshöz a török alatt tudott működni, és hát a keresztény hitben való megmaradásának Zala megye nagyon sokat köszönhet.
Mondjuk igazából a török ott is úr volt, tehát Nagykanizsán ott volt a pasa, de
a Szegeden is úr volt a török.
Igen, tehát a kötetben azért előjönnek olyan történetek, ahol a keresztény emberek, vitézek, ferencesek és így tovább, tehát hogy az ő jelenlétüknek köszönhetően a törökök között is akadt olyan ember, és erről szólnak ilyen csodás történetek, akik a keresztény hitre tértek, vagy legalábbis sokkal nagyobb mértékben megtűrték a keresztények jelenlétét, éppen ennek a helynek a kisugárzása miatt, tehát akár ennek a spirituális kisugárzása, ami nehezen követhető, tehát ezt nyilván ott kéne jelen lenni, illetve azokban a tényekben, ahol konkrétan bemutatható, hogy a török pasa életében ilyen és ilyen változás történt, annak felismerése nyomán, hogy ott Búcsú Szent Lászlón van ez a... Illetve hát jelenlétében is ott volt ez a Szent László kápolna, amelyik a török időt átvészelte és megmaradt.
Szent László király, Istennek szolgálja, Krisztus kivében, igaztán tanulja, légy magyarságnak, menjen szó szólója, és orvosója. Kegyes voltából, irgalmas Istennel, Szent László király, adattál e fönnel, hogy szent híreddel, útjainak szívnek, lennélem éppen.
Térjünk át Szent Kútra, a Szent Kút forrás milyen újdonságot hoz?
Aki leírta ezt a történetet, egy bocsonádi plébános volt, aki ott járt Szentkúton, és ugye előzménye volt előtte egy kármelita szerzetes, akinek az írásaira hagyatkozva írja ő meg a saját történetét, hogy utána jár pontosan, hogy a Szentkútnak mi is az eredet története, egészen Szent Lászlóig visszavezetve. Persze volt egy csodás gyógyulás, amit Szentkúton, ha járunk, mindenki hall, hogy ott volt egy pásztor fiú, aki nyomorék volt, beteg volt, és akkor a Szentkúti vízből meggyógyult, ahonnan ugye a legutóbbi időkben, vagy az újkorban a Szentkút eredetét származtatjuk, de ő egészen visszamegy Szent László királyhoz, és hát ez a kis füzetke, ez a 100 oldalas, nagyon pici méretű kis füzetke mindig is ismert volt Szentkúton, csak mondjuk így nyomtatásban, meg egy kicsit azt az archaikus, meg kevésbé az írása miatt is kevésbé kezelhető szöveget én átírtam, úgyhogy olvasható, értelmes szöveg, és a múlt időben, a szóhasználatában igyekeztem arra figyelni, hogy a mostani olvasó, aki kezébe veszi, az a modern mai, viszonylag a modern mai nyelven tudja a történeteket olvasni.
a Szentkuti régi szerző egyházmegyés pap volt, vagy ferences volt?
Egyházmegyés pap volt, Szent Mihályi Mihály, ez a becsületes neve, és ő boconádi esperes plébános volt.
Szent László ábrázolások Szentkúton.
Nagyon szép az a freskó, amelyik a templomnak a szentélyében van, a szentélyén középen fent, szintén egy Szent László festmény. Ugyanaz, mint a legtöbb ismert helyen, ahol Szent László vizet fakaszt a katonái számára. Ezt próbáltam belőle kiemelni. Nagyon sok Szent László ábrázolás van ott, még ennél sokkal modernebb, most itt a jezsuita művésznek az ábrázolás és kint a térben, de ott Szent László nem ilyen egyedi ilyen egyén, hanem a magyar szentek sorában ő megjelenik, de a templom szentélyében neki kiemelt helye van, és úgy gondoltam, hogy ez illik ide ebbe a kötetbe.
Szent Lászlóval, illetve a két kegyhellyel foglalkozva szerkesztés közben, mi az, ami újdonság volt, mi az időszerűsége Szent Lászlónak, mi az, ami által kilép a történelemből Szent László, és itt van köztünk?
Két dolog foglalkoztatott engem, az egyik az, hogy Szent László nem egy idejét múlt szent, mármint, hogy a történelmi múltból úgy előhozni, tehát érzékelhetővé tenni, ha másképp nem, ugye én más megvalósítást nem tudtam ennek a könyvnek a formájában. A másik, tehát mármint ez egy ilyen hagyomány, vagy hagyaték, vagy nem tudom, tehát ennek a felállítása, vagy példaként állítása, ami ennél sokkal konkrétabb, meg az ifjúság számára mondani való bennem, de ez nyilván a könyvben így nem jelenik meg, az az, hogy Szent László férfi volt, mégpedig abban az értelemben, hogy egy férfias férfi volt. És úgy érzem, hogy ma egyre kevesebb az a férfi, aki a férfiasságnak ez a tiszteletadással, az udvariasságával, ezzel a lovagias viselkedésével együtt tud úgy férfi lenni, hogy nem egy nyámnyila alak. Tehát ma nem csak én mondom, hanem nagyon sok pszichológus mondja azt, hogy mintha a családi életnek a legnagyobb hátulütője az lenne, hogy hiányoznak a férfias férfiak. Tehát ahol ott van a határozottság, az erő, a család biztonságának, békéjének a fenntartása, egyfajta olyan életvezetés, amelyikben az egész család biztonsággal tudná a férfi szerepére rábízni magát, de ugyanígy a társadalomban is, minthogyha elsatnyulna az a jelenlét, ahol a férfi a társadalomnak a tartóoszlopa, és nem érezhető az a biztonság, amelyikkel úgy a társadalomban egy-egy férfire rá lehetne tekinteni. Most nem arról beszélek, hogy a szerepek úgyis áttolódnak, meg előbb-utóbb vállalni kell, tehát hogy a kényszerűség ráviszi az embert, hanem egy olyan fajta alkat, vagy egy olyan egyéniség, amelyik önként a karakteréből fakadóan, szabadon, erővel tudja felvállalni, vagy biztonsággal tudja ezt a férfi új szerepet felvállalni. Tehát én úgy gondolom, hogy fontos lenne egyre jobban tisztázni a nemeknek ezt a szerepét, és ezen belül mondjuk egy olyan emberét, aki ráadásul még a belső biztonságát, meg erejét a hitből nyerte, és így lett szent ember, mármint úgy, hogy évszázadokon keresztül sokkal inkább előtérben volt a magyar szentek között, mondjuk még akár Szent István királyt is megelőzve, akiről nagyjából tudjuk, hogy Mária Terézia kora után lett ő igazából ilyen dinasztikus okokból kifolyólag egyre inkább kedvelt és ünnepelt, vagy jobban tekintélynek örvendező szent, egész odáig Szent László király volt az, akire sokkal inkább felnéztek a magyarok.
És ezt bizonyítja az a sok-sok templomi falfreskó ábrázolás a középkorból, az ő kultusza minden más magyar szentet lepipál.
Mondjuk óriási szerencséje, mondjuk, hogy így fogalmazzak Szent László királynak az is, hogy Erdély területén volt őnek az ő szerepe, vagy az ő jelentősége különösen kiemelkedő, és az erdélyi templomok ugye megmaradtak, hál' Istennek, épségben.
Tehát ott igen, a török nem pusztított annyira.
A török nem pusztított, illetve a protestánsok egyszerűen csak lefestették, és ezáltal
konzerválták.
Így van, konzerválták Szent Lászlónak az ábrázolását.
És hát hál' Istennek konzerválták azokat az iratokat is, azokat a régi följegyzéseket is, amelyeket most kötetbe tudott Tokár János szerkeszteni.
Szent László az Isten megben,
Szentkút egy működő ferencesek által ellátott kegyhely, Bucsú Szent László látogatott kegyhelye ma is.
Van a kötetnek a közepén egy olyan nagyon-nagyon hosszú leírás, ahol a búcsújáró helynek a csodáival foglalkozik. Itt egészen az 50-es évekig le van írva az a rengeteg gyógyulás, ami történt ezen a búcsújáró helyen. Nyilván, hogy ennek a hatása, a kihatása mind a mai napig van érezhető. Olyannyira, hogy Zalaegerszegen vannak a legközelebb ferencesek, ez ilyen 20 kilométeren belül van, és minden egyes alkalommal vezetnek oda a ferencesek zarándoklatot minden hónapban, és ezen kívül nyilván a környékről is folyamatosan a plébánosok, ugye most egyházmegyei fenntartásban van a kegyhely, folyamatosan visznek oda híveket. Ez egy óriási nagy barokk templom, rengeteg ember fél el benne, becslésem szerintem a minimum, ahova le tudnak ülni az emberek, egy ilyen 300 hely van, és hát azon kívül rengeteg állóhely, és hát kint is szabadtéri oltár van. Tehát, hogy ezek például fogolykiváltó szűzanya tiszteletére ott külön ilyen ünnepség van, és amennyire mondjuk így visszaemlékszem a mindennapi történetekből, akkor Göncz Árpád, aki hosszú időn keresztül fogságban volt, a felesége rendszeresen eljárt oda, és akkor, amikor fogságban volt Göncz Árpád, és utána, amikor...
Kérte a fogolykiváltó boldogasszony közbenjárását.
Így van, és amikor köztársaság elnök volt, akkor is legalább 3-4 alkalommal évente elment, és ezen az ünnepen ott jelen volt, tehát ő is köztársaság elnökként a feleségével együtt imádkozott.
Egyébként Deák Ferenc életéről szóló leírásban lehet olvasni, hogy egy Bucsú Szent Lászlói ferences orvoslásban járatos barátnak köszönhető, hogy életben maradt a kicsi gyermek, és ezért kapta a Ferenc nevet. Az édesanyja meghalt a szülésben, vagy nem sokkal utána Deák Ferencnek, de Deák Ferenc azért Ferenc, mert egy ferences bábáskodott a születésénél, írják az életrajzírói, tehát Bucsú Szent László a hazabölcsét segítette nekünk megmaradni. Ferences köszöntés Szent László királynak címmel jelent meg egy nagyon szép kötet. A Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány gondozásában Bucsú Szent László és Szentkútról szól, illetve Szent László királyról a két szűzanyag egyhely kapcsán. Hol lehet majd beszerezni a kötetet?
A Szegedi Ferencesek honlapján keresztül, illetve minden ferences plébániára eljuttatjuk ezt a kötetet, ott be lehet szerezni.
Köszönöm a hallgatók figyelmét Tokár Jánossal, Bucsú Szent Lászlón és Mátra Verebé Szentkúton jártunk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Ilyen nagy sok csodát láttattak, és bizonnyal volt.